Nyári könyvajánló következik gyerekeknek. Először az alsó tagozatosok számára ajánlunk nyári olvasnivalót. Balogh Zsanett, a Mélius Juhász Péter könyvtár munkatársa ajánlja ezt a kis gyermekirodalmat. Ő gyűjtötte össze. Milyen szempontok alapján válogattál, Zsanett?
Az én feladatom az alsó korosztály volt, az alsó tagozatosoké, és abból a szempontból válogattam, hogy talán inkább a kevésbé népszerűeket is, hogy tudjuk népszerűsíteni, és mindenképp azt szerettem volna, hogyha szórakoztató legyen, illetve uniszex, hogy fiúknak és lányoknak is megfelelő legyen, és kötelező olvasmány semmiképp se szerettem volna.
Na akkor nézzük, egy nagyon kedves borító, jó kis kézbe simuló könyvecske van itt rögtön a stócnak a tetején. Mondjuk el, hogy mi a címe.
Ez Vadady Adriántól a Matricás Laci és a Híres Rabló. Ez a Most én olvasok sorozat egyik tagja. Erről a Most én olvasok sorozatról azt kell tudni, hogy 5 szint van, a nullás szint a nagybetűs, és akkor így növekszik, és végén a 4-es szint, ott már nagyon kevés kép van, és nagyon sok szöveg. Amit én ajánlok, az az első szint. Itt még nagybetűs a szöveg, nagyon sok a kép, és így a kicsik is könnyebben haladhatnak az olvasással, és sikerje lehet számukra. Matricás Laci egy nagyon érdekes karakter, szeret rabolni. Na de kérdés, hogy miket szeret rabolni?
Matricákat?
Nem, viszont matricákat hagy a rablás helyszínén, például Pónisat, Dénósat, és ahhoz, hogy megtudjátok, hogy mit szeret elrabolni, ahhoz el kell olvasni a könyvet. És ezt 6 éves korosztálytól ajánlom.
Nézzük a következő könyvet, mert hogy azért gondoltunk itt az alsó tagozaton belül más korosztályra is, ugye rögtön egy napló következik.
Így van. Alice Panther Müller írta a Lotta naplója, ez egy sorozat, és az első része az a Nyúlözön című könyv. Ez szinte olyan, mint a Ropi naplója, csak a lány kiadás. Itt a kishölgy egy 10 éves tanuló, aki egy naplót kapott ajándékba a nagymamájától, és ezt kezdi el vezetni. És nagyon furcsa dolgok történnek vele manapság, mióta megkapott egy indiai furuját, például minden kajája kelbimbú ízű lesz, na de hogy miért? Az is kiderül a történetből, és van egy barátnője is, akivel nagyon szeret együtt lógni.
Ebből olvassunk fel egy kis rövid részletet a gyerekeknek, hát ha sikerül felkelteni az érdeklődésüket.
Ő ugyanis ezt a naplót küldte nekem. Azt írta, hogy ebbe beleírhatom az összes kis titkomat. Talán azt hiszi, hogy nincs legjobb barátnőm. Este még meg akartam nézni a kedvenc sorozatomat a tévében. Pedig 10 perccel múlt hét, és már ment a főcím, de anya bedobta nincs appellát arckifejezést. Ezt jól ismertem már. Szóval odaültem a tévé elé, és fújni kezdtem az új indiai furujámat. Pont ugyanolyan iszonyatosan szólt, mint a régi. Shelley és Ashley mozgatták a szájukat, de nem értettem, hogy mit mondtak, ezért igyekeztem nagyon gyorsan játszani, hogy 3 perc alatt végezzek.
Az alsó gatyás kapitány, az azt hiszem bestseller a gyerekeknél, mondhatom, ugye?
Igen, de azért még most sem ismerik annyira, sokszor nekünk kell ajánlani, és ez ilyen újdonsággal hat az olvasókra, de szeretik, aki kipróbálja. Általában a kisfiúknak szoktuk ajánlani, de meglepő módon a kislányok is nagyon szeretik, pedig a két főszereplő két kisfiú, George és Harold, ők 5. osztályos tanulók, és szabadidejükben képregényeket készítenek. Például már volt olyan szuperhősük is, hogy kutyaember, na de a legjobb szuperhősük az az alsógatyás kapitány. És szeretnek még csíntevéseket elkövetni, amit az igazgató nem nagyon díjaz.
Olvassunk bele. Már a címe mutatja, hogy végtelen humoros.
Igen, így van, és tele van illusztrációval, színes képek, és nagyon szokták a gyerekek szeretni. Pontosan ebben a pillanatban alsógatyás kapitány felpattant az utcasarokról, és a furgon elé vetette magát. Megállni az alsó nevű nevében, kiáltotta. Jaj, ne, mondta George, azt hiszem már is belekeveredtünk. A két robot elindította a furgont, és a gumikat csikorgatva kikerülték alsógatyás kapitányt. Sajnálatos módon a vörös köpenye közben fellibbent, és beakadt a furgonba. Így a kocsi elrántotta, és maga után húzta alsógatyás kapitányt. Kapd el! Kiáltotta George. A két fiú, amilyen gyorsan csak tudott a szágódó furgon után iramodott, a gördeszkákkal is megragadták alsógatyás kapitány bokáit. Segítség! Kiáltozták, miközben a furgon végigvonszolta őket a város utcáin.
Nézzük, a Kertész Erzsi könyvek népszerűségének vajon mi a titka?
Szerintem az, hogy gyermeki szemszögből próbálja bemutatni, itt is a főszereplő Fénysebessén és egy kisfiú szemszögéből szemlélhetjük a világot, hogy a kis csésze aljával ellátogat a Föld nevű bolygónkra, és úgy hallotta, hogy a legnépszerűbb kifejezés itt a Földön a lekváros palacsinta, és ezt mindenképp meg szeretné kóstolni, és annyi titkot elárulhatok, hogy ez sikerül is majd neki.
Olvassunk bele ebbe is.
Kutya kozmetikus szeretnék lenni, mondta Sebestyén. Nem bánom, ott van Dodó, mossa meg, aztán nyírja meg, de szép legyen ám, vetette oda a fő kozmetikus, mivel épp teltház volt az üzletben, és minden kollégája minden kezére jutott, vagy 3-4 kutya. Dodó egy gubancos szőrű komondor a sarokban gubbasztott, ő volt a bolt gyakorló kutyája, ugyanis olyan gyorsan nőtt a szőre, hogy pár naponta új fazonnal lehetett rajta kísérletezni. Sebestyén egy kárthoz vezette, és illatos szappannal bekente Dodót, aki türelmesen viselte a műveletet. Hé, ne pazarold a sampont! Kiáltott rá az egyik kozmetikus. Nem kell egy egész flakont ráönteni.
És a végére egy nagy klasszikust tartogattunk.
Mindenképp szerettem volna egy klasszikust, hiszen azt is szeretik a gyerekek, attól függetlenül, hogy kicsit más szemszögből is a régebbi kort olvashatják el, vagy tekinthetik vissza. A Ha én felnőtt volnék című könyv egy kisfiú szemszögét mutatja be Janikowski Ivától, aki elképzeli, hogyha majd felnőtt lesz, akkor ő miket fog csinálni, és biztos, hogy nem lesz olyan szabálykövető, mint a szülei, mert ő úgy gondolja, hogy a szülei teljesen feleslegesen néznek mindig a lábuk elé, hiszen felnőttek is, ők már megtehetnék azt, hogy az úton például hátrafelé mennek, vagy megehetnek egy táblacsokit minden ebéd előtt, mert miért ne ők felnőttek.
Zsanett, olyan fiatal vagy, és még közel áll hozzád ez a korosztály, ez a nyelvezet, amit Janikowski Éva használ ezekben a könyvekben, ez mennyire állhat közel a mai gyerekekhez?
Szerintem maximálisan, mert Janikowski Éva nem véletlenül az egyik legnagyobb gyerekkönyvíró. A nyelvezete nagyon könnyű, és Réber László rajzaival a gyerekek könnyebben feldolgozhatják, amit olvasnak, és az is segít nekik a szövegértésben. Szerintem a nyelvezete is nagyon könnyű.
Mit jelöltél be nekem?
Amikor a kisfiú rágalmazza, hogy miket kell csinálnia, és a felnőttek ráparancsolnak.
Viselkedj rendesen. Könnyű azt mondani. Mert hiába mondják azt a felnőttek, hogy addig örülj, amíg gyerek vagy. Minden gyerek tudja, még a legkisebb is, hogy felnőttnek lenni sokkal jobb. A felnőtt azt a ruhát veszi fel, amelyik eszébe jut. A tűzoltó szirénát hall, nyugodtan kihajolhat az ablakon. Akármennyire kimelegedett, mindig ihat vizet. Olyan halkan köszönhet, hogy csak akar. És nem kell akkor lefeküdnie, amikor a legérdekesebb a tévé. De ez még nem minden. A felnőtt azt csinál, amit akar. A gyereknek pedig azt kell csinálnia, amit a felnőtt akar. A felnőtt folyton rászól a gyerekre. Vedd fel a pulóvered, mold meg a kezed, ne rágd a körmöd, a lábad elé néz, rakd el a játékaidat. Jönnek-e? Nyáron. A kisiskolások a könyvtárba. És ha jönnek, akkor hogy jönnek? Maguktól is eljönnek, akik mondjuk itt a közelben laknak, vagy valaki hozza őket felnőtt.
Nagyon szerencsések vagyunk, mert nagyon sokan járnak a mi könyvtárunkba, igaz ez a korosztály inkább úgy, hogy még szülővel jön, de nagyon szeretnek itt lenni, és tőlünk kérdeznek, meg kérnek tanácsot, hogy miket olvasnának. Az ő korosztályuknak inkább ezeket az olvasásfejlesztős könyveket ajánljuk, mert szerintem minden szülő tudja, hogy náluk még inkább az a lényeg, hogy az oldalszám egyre gyorsabban pörögjön.
És visznek is könyvet, és aztán, amikor visszahozzák, akkor beszámolnak arról, hogy elolvasták, vagy sem.
Így van, és matricát is szoktuk nekik adni, mert nagyon szeretik, és sokszor szívesen elmondják nekünk, hogy mi tetszett, mi nem, meg hogyha egy sorozat, akkor ajánljuk a következő részt is, mert náluk különösen fontos, hogy sorozatot ajánljunk, hogy ráérezzenek az ízére, meg szeretik az azonos szereplőket, azonos helyszínt, úgy már ismert nekik a történet, és igen, szeretnek olvasni, és általában maximális könyvmennyiséget el is viszik.
Az elmúlt percekben az alsó tagozatosok számára ajánlottunk nyári olvasnivalót, most a nagyobbaknak gyűjtöttünk össze néhány különlegességet.
A felső tagozatosokra is gondoltunk ebben a könyvajánlóban, és Tatai Nikolett, a Mélius Juhász Péter könyvtár munkatársa válogatta össze számukra a kis ajánlatot, és rögtön kezdünk is egy, ó, de szép, ez egy ilyen virágos borító jó könyv, de többet nem is mondok, majd Niki elmondja.
Szigeti Kovács Viktor a Táltos című könyvét hoztam. Ez főként arról szól, hogy egy kisfiú, aki megszületik, az milyen felelősséggel fog tartozni a népért, hiszen ő lesz a táltosa a népének, és meg kell őket mentenie, ugyanis az ő világában az örök tél honol, hiszen az egyik fő gonoszunk nem szereti, hogy az embereknek a szívébe ott van a remény. És a könyvnek az alapja, illetve nagyon sok motivuma az ős magyar mondákból és a népmeséinkből lettek kiemelve, és egy kicsit átalakítva, kicsit könnyebben befogadhatóvá tették a modern gyerekek számára. Tehát nagyon sok jellegzetessége, ami a népmesékben megvan, az így belett emelve, és egy nagyon jó átkötés lehet azoknak a gyerekeknek, és azoknak a szülőknek, akik népmeséken nevelik a gyerekeket, és mondákon, és azáltal, ahogy eljutnak a középiskolához, vagy a felső tagozatba, ez egy nagyon jó összekötő könyv lehet, hiszen számos olyan jegyet jegyez a könyv, ami miatt nagyon híressé teszi, hiszen a moly.hu-n is beválogatták a merítés díjasai közé, úgyhogy lehet emiatt rá külön figyelmet fordítani és szavazni is.
Hát akkor ebből mindenképpen olvassunk fel egy kis részletet.
Egy olyan részletet hoztam belőle. Ugye a könyvnek az egyik nagyon fontos motivuma, hogy megmutassa azt, hogy aki rosszként van esetleg feltüntetve, vagy a szerepéből adódik, hogy rossznak kéne lennie, az nem biztos, hogy rossz. Lehet, hogy neki olyan dolog történt az ő kis életébe, ami miatt őt rossznak bélyegzik, de attól még ő lehet jó, vagy tehet jót azért, hogy másnak még jobb legyen, vagy még szebb lehessen az élete. És akkor egy ilyen személyről hoztam egy kisebb részletet. Iyunkász magányos volt, mert szerette az embereket. Persze nem elfogultság nélkül, hiszen egy ember sohasem lehetett olyan jóságos, mint Bibura, a tündér. Egyikük sem érhetett fel a manók furfangosságából, vagy a sárkányok erejével. Pár dologra azonban képesek voltak, amire a többi teremtmény nem, és ez lenyűgözte Iyunkászt. Például a szerelem, ami ritka ajándék volt ugyan világukban, de olyankor úgy rebdesett láthatatlan lelkük, mint ahogy a színes pillangók cikáznak a mezőn. Aztán ott volt a megbocsátás. Talán minden tulajdonságok közül a legfurcsább. Ha egy sárkánnyal rosszat művelnek, akkor a sárkány megöli az ellene szegülőt, de az ember olykor nem így tesz, hanem átöleli a másikat és megbocsát. Ami Iyunkász számára úgy tűnt, mintha ilyenkor az öröm fogná a kezet a bánattal. Sehogy sem tudta megérteni, mi végre, de valamiért nagyon tetszett neki. Iyunkász a sárkány a történetbe, akinek, mint a történet elején kiderül, az a sorsa, hogy a táltosnak őt le kell győznie, de hát várjuk ki a történet végét, hogy igazából mi is lesz.
És mi haladjunk tovább a könyvajánlónkkal. Hú, felsősök a suliban!
A következő könyv az Terry Libensontól, a Láthatatlan Emi. Ez egy olyan kislányról szól, aki úgy érzi, hogy őt nem vesz észre senki az iskolába. Szerintem ez a szerep egy kicsit ismerős mindenkinek, hiszen ha új iskolába kerülünk a felsőbe, akkor nagyon nehéz hirtelen barátokat szerezni, ha csak nem olyan alsó tagozatos barátnőkkel megyünk a suliba, akiket ismerünk már nagyon rég, és van egy kapcsolatunk köztünk. Ami még különlegessé teszi a Láthatatlan Emit, hogy mindenkinek ismerő szerintem az Egy Ropi Naplója, és a Láthatatlan Eminek a szerkezete az nagyon hasonlít hozzá, hiszen tele van képekkel, és hasonló módon, mint a képregényekhez vannak benne ugyanúgy szövegbuborékok, vicces jelenetek és egyéb átkötő szövegek. Ráadásul a Láthatatlan Nemi az egy kicsit ilyen naplószerűen is van megírva, tehát aki még esetleg nem érzi magát olyan biztonságosan az olvasásba, akár kisebbek is tudják olvasni, de aki már felsősként fogja olvasni, az nagyon hamar magára fog ismerni, hiszen csupa csajos dologgal foglalkozik, ami nekünk azért lételemünk.
A csajos dolog után jöjjön egy pasis dolog is.
Még egy könyv, amit hoztam, szintén szerintem ez mindenki szórakoztató lehet, akár még lányoknak is, ez a David Solomon szuperhős lett a bátyám. Itt van egy kisöcsi, aki nem annyira rajong a bátyjáért, és a bátyja, amíg a kisöcsi kimegy mosdóba, hát szuperképességet kap egy űrből érkezett kis baráttól, és az a célja, hogy meg kell menteni a földet. Na most a kisöcsinek minden vágya az volt, hogy neki szuperképessége legyen, és természetesen hát ugye nem ő kapta. Minden tud a képregények világáról, az összes szuperhősnek a gyenge pontját ismeri, és szerintem a Marvel filmek miatt és az egyéb ilyen képregény mánia miatt, ami éppen most éli világát, talán ez a könyv ez kifejezetten célszerű lehet, ha valaki ezt szeretné olvasni, hiszen bemutatja azt, hogy milyen egy testvéri kapcsolat, talál átkötőt, hogy a képregényeken keresztül pontosan mi is az igazán fontos számunkra, hogy a vágyainkat hogyan tudjuk úgy megtestesíteni, hogy találunk-e hozzá hétköznapi eszközt, vagy mindenképpen szükségünk van valami olyan beavatkozásra, ami mondjuk külső helyről jön, vagy pedig magunkba is megtaláljuk hozzá azt az erőt, ami szükséges ahhoz, hogy megoldjuk-e a problémáinkat.
Olvassunk bele?
Olvashatunk. Ebben inkább egy ilyen a kezdeti kapcsolatuk egy viccesebb, amikor elmeséli a tesójának, hogy ő mit kapott. Ennek teljesen elmentek otthonról, gondoltam. Nem is csoda, hiszen a sok házi feladat köztudottan rombolja az ifjú agyat. Aztán gyanakodni kezdtem. Zack természetesen tudta, hogy mennyire szeretem a képregényeket, és csúfolt is eleget, hogy szavait idézzem, gyermeki megszállottságomért. Átverés szimatoltam. Tök jó, mosolyogtam rá gúnyosan. Szóval most ide-oda fogsz repkedni, és villamokat lősz a kezedből? Tűnődő pislogott az ujjaira. Hát, nem is tudom. Felállt, kinyújtotta a karját, s a levegőbe zongorázott, mint valami béna varázsló. Nem szart velük villámokat. Én azonban villámsújtottan álltam ott, ugyanis ekkor valami más, hasonlóan elképesztő dolog történt. A zseblámpám rakétaként robbant ki a markomba, s hus, Zack tenyerében landolt. Fogta, s üdvözöltem vigyorgott. Na ne, de igen. Zack megcsinálta. Mindössze az akaratával és ezzel a ciki zongorázással magához vonzott a zseblámpámat. Ez történt ugyanis. A bátyámnak frankon szuperképessége lett.
Egy egészen komoly kis ifjúsági regény a következő, igaz? Ez a Villámtolvaj, ki írta?
Ezt Rick Riordan írta a Villámtolvaj című könyvben. Ez egy nagyon hosszú sorozatnak az első kötete. A Villámtolvaj talán azért lehet igazán fontos. Vannak olyan iskolák, ahol kötelezővé tették. Ugyanis a története arról szól, hogy a mai modern világban élnek köztünk olyan gyerekek, akik a görög isteneknek a leszármazottai, tehát konkrétan félistenek, és különböző mitológikus kalandokba kell részt venniük a modern világba. Na most azt tudni kell a szerzőről, hogy nagyon szerette a mitológiát, a görög mitológiát különösen. Emiatt a gyerekeknek az alakja, az gyakorlatilag elkezdődik ilyen 10 éves alsós korukba, és majdnem egészen a 18 éves korukig fölöleli ezt a ciklust. Szóval, aki a Harry Potteren nőtt fel, annak nem mondok újat, hogy gyakorlatilag ennek a korosztálynak akár lehetne a Percy Jackson is egy hasonló Harry Potter, hiszen a kötetekkel együtt nőnek, és ugye az első széria az 5 kötet, a második széria szintén 5 kötet. Nem feltétlenül kell mind a 10-et elolvasni, de összefüggnek a történetek, és a nagyobb kötetekben ugye már ők is a kötetekkel haladnak előre. Ugye a különböző kalandok miatt nagyon sok mindent meg kell tanulniuk, akár a családi viszonyokat, hogy ugye a legtöbb félvér gyerek haragszik a szüleire, mert elhagyták őket, mert nem élhetnek együtt, hiszen ők istenek, ők meg ugye félistenek, tehát van, aki csak a szülőjével. Nagyon sok családi tragédia van, hiszen a mitológiából tudjuk, hogy nem minden olyan cukormázas és szép, viszont megtalálják a gyerekek egymás között azt a családot, és azt az összetartozást, és azokat az értékeket, amire számukra szükségük van ahhoz, hogy az életben megállják a helyüket, és teljesen saját értékrenddel élik azt. És emiatt nagyon fontos, hogy ugyanakkor bármilyen esendőnek mutatják magukat, mindig föl tudnak állni, és mindig tudnak előre haladni. És azt is hozzá kell tenni, hogy a Villámtolvajban elég vicces szituációk tudnak lenni, hiszen ezek azért gyerekek. Tehát amikor nem szeretnének valamit elhinni, vagy jobban szeretnék, hogy ne úgy történjen, akkor természetesen el tudnak menni a másik irányba, vagy amikor dacosak, akkor képesek olyan hülyeségeket csinálni, amit nem kéne, vagy esetleg később megbánják, de ott csak azért is azt mondják, hogy ezt most muszáj.
És a végére egy népszerű és közismert könyvet hagytunk, aminek ugye elkészítették a mesefilm változatát is, mondjuk beszéltük is, hogy ezt elég lebutított változatban, és akkor most már mondjuk ki, hogy miről beszélünk.
Ez Gail Carson Levinnek az Elátkozott áll a című könyve. Ezt a könyvet azért hoztam, mert ez egy olyan lányról szól, aki egy ajándékot kap a tündér keresztanyjától, vagyis annak a barátnőjétől, egy másik tündértől, az engedelmességet kapja. És az engedelmességet minden gyerektől elvárják, főleg a lányoktól. Nem szeretik, hogyha egy lány megmondja azt, hogy ő mit gondol, vagy mit szeretne csinálni. Ő azt szeretné, hogyha önálló lehessen. Ella, amivel megkapja az engedelmesség ajándékát, amikor neki parancsot adnak, neki ezt meg kell csinálnia. Bármennyire küzd ellene, bármennyire nem szeretné, neki azt meg kell tennie. Úgyhogy amikor a szülinapi tortáját megkapja, és azt mondják neki, hogy Ella, drágám, egyél, akkor szegény addig eszik, amíg azt nem mondják neki, hogy hagyja abba. Tehát ez ilyen leghétköznapi dolgokba, amire nem is gondolnánk, olyan parancsszavak tudnak elhangzani, amik a másiknak esetleg nem biztos, hogy feltétlenül olyan jó lesnek. És ebből a szempontból ez a történet nagyon jó, hogy átültetve a mai életünkbe, másképp is lehet hozzászólni valaki máshoz, és azért, mert neked valamilyen kötelességed van, vagy feladatod van, amit mások szeretnének rád ruházni, te abból ki tudsz törni, és jobbá tudod tenni magadat.
Azért ezek már elég vaskos kis regénykék. Végig is olvassák, tehát van kitartás már ebben a felső tagozatos korosztályban, hogy kiolvasson, elolvasson, végigolvasson egy ilyen vaskosabb könyvecskét is?
Nagyon változó. Én mindig azt szoktam először kérdezni, amikor jön egy szülő kétségbees, hogy úristen, a gyerek nem olvas, és ő nagyon szeretné, hogy olvasson. Akkor mindig az az első kérdés, hogy mit szeret az életébe? Hiszen, hogyha ide jön nekem egy anyuka, hogy a fiúkról tudni kell, hogy ők alapvetően nem szeretnek vaskosabb könyveket olvasni, ők az újságokat, a vékonyabb, képesebbeket, ezért olyan sikeres a Ropi naplója, a lányok már inkább. Viszont amikor ide jön a szülő, és azt mondja nekem, hogy a fiú szeret focizni, kosárlabdázni, vagy bármi olyan tevékenységet csinálni, akkor onnantól fogva én el tudok indulni egy irányon, hogy jó, akkor itt vannak a focis könyvek, itt vannak a kosaras könyvek, miért szeretné, inkább olyat, hogy hogyan kell focizni, vagy inkább olyat, hogy mi történik ezzel a foci csapattal, mert akkor lehet választani. És akkor lehet, hogy ő megtanul mondjuk egy új cselt, amit lát a könyvből, de az is lehet, hogy megtanulja azt, hogy milyen, hogyha csapatba dolgozol, és hogyan jut előrébb egy csapat egy versenyen, vagy bármilyen szituációba. Szóval alapvetően szerintem, ha érdekli az, amiről szól a könyv, és meri azt vállalni, hogy abba a témába ő érdeklődik, akkor szinte bármit elolvasnak.
Tatai Nikolett, a Mérius Juhász Péter könyvtár munkatársa ajánlott olvasnivalót az általános iskola felső tagozatos korosztálya számára.